Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Most a mai alkalomra nem hívtam muzsikust, de szeretnék javasolni egy nagyon egyszerű éneket. Régebben ezen a sorozaton már énekeltük közösen. Elmondom a szövegét. Egy kolozsvári énekről van szó. Ez a szövege: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Én gondolom, hogy ilyen tehetséges társaság már megjegyezte, de azért a gyöngébbek kedvéért, akik nincsenek is jelen, megismétlem. Jó? Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Remélem, hogy többen ismerik, úgyhogy próbáljuk meg elénekelni, most tanulásképpen, azután majd még egyszer. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Én gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy ezek a sorozatok etikáról szólnak, bibliai etikáról végső soron. Ez az ének is ilyen. Ahhoz, hogy etikus legyen a magatartásunk, ahhoz arra van szükség, hogy ima kapcsolatban legyünk az Úrral folyamatosan, ne habozzunk, amikor hitbeli döntésekről van szó, igaz hitből fakadjanak a cselekedeteink, járjunk az Úrral, vele lakjunk. Na most ez, hogy Istennel járni, lakozni, vele lakozni, ez a gondolat nyilván a Zsoltárok könyvéből származik. Dávid nem egyszer beszél arról, hogy az Úr házában lakom. Az Úr házában lakom egész életemben, mondja az egyik Zsoltárban. Ez nem azt jelentette, hogy beköltözött a templomba, vagy a Szent Sátorba, akkor még csak Szent Sátor volt. A fia építette meg a jeruzsálemi templomot. Nem azt jelentette, akkor is az Úr házában volt, amikor éppen a pusztában vándorolt, vagy bújdosott, vagy egy barlangban. Tehát az Úr házában lakni, vele lakni, azt jelenti, hogy vele élő közösségben lenni. Na akkor most énekeljük el még egyszer, imádságképpen. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Köszönöm szépen. Most egy verset fogunk meghallgatni. Első hallásra csodálkozni fogunk azon, hogy hogy jön ez ide, ehhez a témához. A mai előadásnak látjuk a címét, ki van ide vetítve, hogy muszáj összeházasodni. Főleg azoknak szól, akik töprengenek, hogy muszáj, hát nem elég összeköltözni. Nagyon sokan teszik ezt napjainkban. Miért van szükség arra bizonyos papírra, meg a szertartásra? Tehát ez a témánk. Most Siklós Józsefnek egy versét fogjuk meghallgatni, ő református lelkész volt, nagyon sok verset írt, de soha nem tartotta magát költőnek. Szerintem nem is volt az. Ugyanakkor ez a verse nagyon aktuális napjainkban, hadd fűzem hozzá azt is, hogy körülbelül 30 évvel ezelőtt írta, körülbelül 15 éve, vagy lehet, hogy már 20 éve nincs is közöttünk. Egy baleset következtében meghalt. Kiváló lelkipásztor volt, református lelkipásztor volt, Siklós József. Hát akkor Rajkai Zolit kérem, hogy ezt a verset olvast fel.
Siklós József, macedón férfi. Kitárt karokkal, sóvár szemekkel, remegő lábbal áll a tengerparton. Pál, jöjj Macedóniába, jöjj Európába, segíts! Mert bajok vannak Európában. Szárnyaló filozófiánk van, de utcáinkon koldusok. Gitárzeng márványpalotánkban, rabszolgák hátán szíj suhog. Bálványokkal tele a város, lelkekben űr, riadt magány. Mi újság, kérdik, s bombarobban Atén vagy Belfast piacán. Lázasan kutat a tudós, szuperbombát kotyvaszt az üstje. Égnek mered a kölni dóm, és ég felé száll Auschwitz füstje. Futnak tőzsdébe, mulatóba, itt könny, amott közömbös arcok, trágár pálinka szülte nóta, hazug békék, valódi harcok. Metróval száguldunk a mélyben, sebes húzat szemünkbe vág, de a mélyből felszínre robban az elfojtott ösztönvilág. Összkomfortos tömbházainkban ezrivel élünk egyedül, és gyűlöli a gyalogjárót, ki sietve autóba ül. Többé egymásra rá se nézünk, szemünk a képernyőt lesi. Hálás vagyok, elég, amin van. Ez szót vajon ki ismeri? Mint éjjel-nappali robot gyümölcse készen áll a ház, de már is zörget ajtaján az ideg összeroppanás. Autója és luxus lakása, szép fia van az ifjú párnak, de mire szól, anyu, apu, már árva lett, szülei válnak. Kollégiumban a diák fejében már tudás özön. Szalámi zsömlét eldobál, és szüleinek nem köszön. Öreg otthonban él a néni, mi csak kell, mindene megvan. Évszám, jön-e valaki hozzá, hogy elbeszélgessen vele? Kórházakban, szakrendelésen kiadnak sok száz leletet. E tevékenység mozgatója ügyintézés, vagy szeretet? Milliós világvárosokban minden agyafúrt kényelem titkát sejtjük. Minden tudunk már, csak egymást elviselni nem. Rakéta röptű életünket, streptomicin, gyomírtó vegyszer könnyíti. És hány emberünk volt életében boldog egyszer? Van-e értelme életünknek? Semmibe hajló, büszke ív. Művészetünk és irodalmunk absztrakt és non-figuratív. És amikor végre úgy tűnik tökéletesen szép az élet, mint váratlan befejezés, nyitott gázcsap, revolver, méreg. Új szexbombát a striptease bárba, beatzenét, jogát, heroint, horoszkópot, mágia titkát, új mámor kellene megint. Mámorok láncreakciója lelkünkön rettentő bilincs. Ennek a gyötrő szomjúságnak már enyhülése, vége nincs. Szomjasan várunk, hogy segítse rajtunk az ismeretlen Isten. Akartak segíteni már. Vad eszmékkel, fél deci rummal. Pál, jöjj át, segíts! Jézussal, evangéliummal.
Köszönjük szépen! gondolom fölismertük a jelenetet, az apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Pálnak megjelenik látomásban egy macedón férfi, hívja Macedóniába. Pál megérti Isten hívását, Macedóniában megérkezik, pontosabban Filippibe, az első európai keresztény gyülekezet ott jött létre akkor, ezen a missziói úton. Ahogy említettem, 30 évvel ezelőtt született ez a vers, szó se volt akkor még Európai Unióról. De gondolom, hogy nagyon aktuálisnak éreztük most, hogy hallottuk, mi történt azóta. Divatos kifejezés, amit mondok, azóta a helyzet fokozódott. Tehát nagyon jellemző az életünkre az, amiről ez a vers szól, hogy jön ide a mai témánkhoz. Úgyhogy ebben a világban, ebben a légkörben, ebben az Európában élünk, ebben a társadalomban merül fel problémaként többek között az is, hogy muszáj összeházasodni? Hát a szex az meg lehet anélkül is, ahhoz nem kell házasságot kötni. Meg aztán minden egyebet is anélkül is el lehet intézni. Szeretjük egymást és kész, körülnézünk, azt látjuk, hogy házas emberek házassága összeroppan, összedől, nem az történik, amit vártak, amire számítottak. Szeretjük egymást akkor is, ha nincs róla papírunk, ezt szokták mondani, és a szertartás pedig minek az? Az nem jó semmire. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember fejében megfordul mindez. Tudom, hogy a jelenlévők jelentős része házasságban él, megkötötték a házasságot, de ez a világ vesz minket körül. És fölmerül a kérdés baráti körben, ismerőseink körében. Úgyhogy gondoljuk ezt végig. Mert végül is nem csak erről van szó, hogy meg kell-e kötni a házasságot, el kell-e menni a templomba, ott Isten áldását kérni a házasságunkra. Egyáltalán minek ez? Miért szükséges mindez? Szokták azt is mondani az úgynevezett élettársi kapcsolatra, mert úgy hívják ezt a formát, összeköltöznek, együtt élnek, esetleg évekig együtt élnek, már gyerek is születik, vagy gyerekek is születnek, de nem házasodnak össze, úgy hívják, hogy majdnem házasság. Hát majdnem házasság, lassan már annyi joga illeti az élettársi kapcsolatban élőket, mint azokat, akik összeházasodtak, de hát mellőzni lehetett a ceremóniát, a költségeket, meg ha mégis elválunk, sokkal egyszerűbb lesz, akkor összeköltöztünk, hát akkor majd szétköltözünk. Hát tulajdonképpen a háttérben az áll, hogy az értékrendünkben nem szerepel valódi értékként maga a házasság. Mert erről kell egy kicsit elmérkednünk a mai napon. Hát a majdnem házasságot nézzük meg, erről szólnak ezek a jelképes kis képecskék is. Nézzük az elsőt. Itt ül ez a lány a vasútállomáson, a padon, most ráér, azt mondja, hogy elment a vonat, pedig majdnem elértem. Majdnem. Mi az, hogy majdnem? Jézus azt mondja valakinek egyszer, hogy nem vagy messze az Isten országától. Ez jó hír, nem? De benne van az is, hogy nem vagy benne. Nem vagy messze. De nem vagy benne. Na és miről szól ez a következő kép? Itt a diák majdnem sikerült a vizsgán. De meghúztak. Van még egy kép. Mi történik ezen a képen? Lehet látni messziről is? Éppen operálnak, nem tudom, hogy milyen műtét zajlik. Az operáció majdnem sikerült. Közben figyelték az EKG-t, ment egy darabig, aztán egyszer csak megállt. Majdnem sikerült az operáció. Majdnem házasság. Mi hiányzik belőle? Mi hiányzik belőle? Az elkötelezettség. A bizalom. Az egymás iránti bizalom. Hiszen nem bízunk. Vagy magunkban, vagy egymásban. Vagy abban, hogy valóban van közös jövőnk. Mi hiányzik a majdnem házasságból? Itt látunk egy fahidat. Egy házaspár szépen elindult rajta. Nem tudom, hogy szoktunk-e ilyen fahídon járni. Nekem eszembe jut egy fahíd, aki ismeri a területet. A Pilis-Csabai vasútállomáson van ilyen fahíd. Ismeri valaki? Ritkán szoktak járni rajta, inkább a síneken keresztül. Mert a deszkák egy része már mozog. Nem bízom benne. Hát egy kis kockázattal jár, azon átmenni. Persze az is kockázatos, hogy az ember a síneken átmenjen. De hát ez a házaspári bátran elindul. Induljunk el, talán nem szakad le alattunk. Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen hídon átmenjen? Bizalom. Hát bízni kell abban, hogy nem fog leszakadni. Hát nem ilyen hidakon szoktunk járni, hanem jó hidakon, jól megépített hidakon. Ha éppen nem robbantják föl, egyelőre nem robbantják, akkor át tudunk rajta haladni, nem lesz semmi baj. Gondolhatunk különböző élethelyzetekre, a kötél nem fog leszakadni. A repülő meg fog érkezni, a vonat nem fog kisiklani, az autóbusz nem fog karambolozni, elérjük a célunkat, a bizalomra van szükségünk, lépten nyomon. Bízunk a gépkocsi vezetőben, bízunk az eladóban, nem fog becsapni. Bízunk a benzinkutasba. Igazi benzint tölt az autónkban, vagy az van benn ott a nagy tankba. Meg kell bízunk egymásban. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy egyre kevésbé bízunk egymásban. Az adott szó már legtöbbször nem elég. Már alá kell írni egy papírt. Már nem elég, ha valaki aláírja. Kell tanú, legalább két tanú kell, hogy aláírják, már le is kell pecsételni, mert nem bízunk. Nem tudunk megbízni egymásban, rosszak a tapasztalataink. Na jön valaki, azt mondja, hogy szeret. Elhiggyem neki? Azt is mondja, hogy hát már volt sok esete, de hát ilyen még nem, mint te vagy. Te vagy a nagy ő. Mindig rád vártam, mindig rólad álmodtam. Elhiggyük? Vagy ne higgyük el? Hát inkább nem kötjük meg a házasságot. Hát jó, próbáljuk ki, milyen az, ha együtt élünk, mi hiányzik a bizalom. És a bizalom tenni lehetővé a következő lépést, az elkötelezettséget egymás felé. A bizalom hiánya miatt nem vállalják az emberek az elköteleződést. Valóban meg kell gondolni a dolgokat. Mert ez a fiatal ember ezen a képen valóban elgondolkodik, néhány dolgot végig kell gondolni. Biztos vagy benne? Miben? Például, hogy el tudsz tartani egy családot. Tehát ezt meg kell gondolni. Arra gondol esetleg, hogy hát most van állásom, de lehet, hogy holnap után már nem lesz. Hát akkor vállalhatok egy házasságot? Elég érett vagyok hozzá. Igaz, hogy nézzük csak meg ezt a fiatal embert. Már kissé kopaszodik. Egy kicsit telik az idő. Hát meddig várjunk még? De hát meg kell gondolni, nem lehet elsietni az ilyesmit. Biztos vagy benne, hogy a párod állja a szavát? Bízol a hűségében? Bízol abban, hogy valóban szeret? Majd legközelebb beszélünk arról, hogy évekkel később, 10-15-20 év múlva mondja azt az egyik házas fél, hogy a párom nem ilyen volt, amikor összeházasodtunk. Na úgy látom, már is rezonálnak erre néhányan. Ez nagyon gyakori élményünk, úgyhogy tessék eljönni legközelebb is. Na de hát, akkor hogy van ez? Fölmerülnek nagyon fontos kérdések bennünk, és kiderül mindig, hogy a bizalomra lenne szükség. Biztos vagy benne, hogy a hosszú és nehéz út végén van egy menedékház, mondjuk egy kemény hegyi túrán, alig várjuk, hogy oda érjünk, na, már látszik, hogy ott van. De nyitva lesz? Vagy be lesz zárva? Vagy csőd bement? Most már éppen kezd romlani? De hadd tegyek föl még keményebb és fontosabb kérdést. Biztos vagy benne, hogy Jézus él? Ez hogy tartozik ide? Úgy tartozik ide, hogy komolyan fölmerül nagyon sok emberben ez a kérdés. Ez is bizalom kérdése. A Biblia azt mondja, hogy él, hogy föltámadt. Bízom abban, ami oda bele van írva. Az életem függ ettől. Azt mondja Jézus, hogy hitre van szükségünk. Azt mondja, nem is kell nagy, egy pici. Elindulok a deszkahídon át, egy kicsit remegve, lehet, hogy leszakad. De ha tudom, hogy nincs más lehetőségem, hogy egy szakadékon átmenjek, akkor azzal a pici bizalommal is elindulok. Lehet így keresztjénné lenni annak, aki hitetlen? Adival együtt mondja esetleg, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. Rá vagy szorulva? Én bíztatlak, indulj el. Lehet, hogy nem látod még úgy közelről a hidat. Nem kell nagy hit, pici. Olyan pici is elég, mint egy mustármag. Maga Jézus mondja. Próbáld ki. Na most legalább ennyi bizalomra van szükségem, amikor egy emberrel megismerkedem. Honnan tudhatom, hogy milyen lesz később? Hogy 10 év múlva, 20 év múlva 30 év múlva olyan leszem, mint most, megmondom, nem olyan lesz. Fog változni. Egy valaki azonban nem változik. Isten nem változik. Önálló nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Vagy a másik ehhez hasonló ige. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Még egy kérdés, biztos vagy benne, hogy a halál után van feltámadás? Ma itt hallottam egy régi kedves ismerősömről, keresztény testvéremről, hogy most februárban elment az örökké valóságba. Református lelkész volt. A kölkedi telep missziójának az elindítója, vezetője. Talán ismerték sokan, Szabó Mihályról van szó. De azt mondják, hogy énekeltek, a család ott volt az ágya körül, és a negyedik strófánál átment. Ő bízott abban, amit az Úr neki megmondott. Ő elfogadta a kegyelmét. És tudta, hogy ő soha nem hazudik. A hazugság a sátánra jellemző, és azokra az emberekre, akik a sátánra hallgatnak. Ma mindebből azt láthatjuk, hogy életfontosságú kérdés a bizalom. Kiben, miben lehet bízni? Itt egy júnyájat látunk ezen a képen, éppen tél van, kopaszok a fák, hátul hó. A bárányok miért lehetnek biztonságban? Én azt gondolom, elsősorban azért, mert itt áll köztük valaki, a pásztor. Van pásztoruk. A házasság lutri, vagy egy megbízható vezető tanácsára induló merész vállalkozás? Én azt hiszem, valóban bátorság kell a házasság kötéshez. Nem tudhatod, hogy mi lesz. Ezzel számolni kell. Ugye a fiatal ember az egyik táblán gondolkodott, hogy ő mire képes, azt sem tudhatja, hogy meddig él. Nem, hogy a párja. A hívő ember élete egyrészt teljes biztonságban van, mert az Úr megvédi, vigyáz rá, vezeti. Másrészt nem tudhatja, hogy mi vár rá akár a következő percben. És nem tudhatja azt sem, hogy hogyan változik a párja, vagy hogyan változnak az életkörülmények. A hívő élet természet fölötti élet, természet fölötti támogatóra, természet fölötti vezetőre van szükségünk. Nem ismered igazán sem magadat, magadnak is okozhatsz meglepetést, sem a párodat, sem a jövőt. Akkor mire számíthatsz? Egyedül a jó vezetőre, aki ismeri az utat, ismer téged, és ismeri a párodat. Hit nélkül lehetetlen biztonságban éreznie magát a házasságában. Mert a biztosíték nem a te jellemedben van, nem a párod jellemében. Istenben van a biztosíték. Házasságod biztosítéka nem benned, nem a társadban, hanem az Úrban van. Hát ezt talán végig gondoltuk, lehet, hogy egy kicsit furcsa volt ezeket hallani, nem erre számítottunk, de azért menjünk tovább. Azzal kezdtük, hogy muszáj-e házasságot kötni, most meg azt olvassuk itt, hogy házasságot kötni nem muszáj, hanem életre szóló lehetőség. A házasság egy kitűnő lehetőség, amit kár elszalasztani. Persze nem mindegy, hogy kivel, nem mindegy, hogy hogyan, de a jó pásztor vezetésével lehet elkezdeni, és azután folytatni. Isten igéje, itt van egy nyitott Biblia, ez is most jelkép, erről szól, hogy van jó pásztor, aki vezet, táplál, biztonságot ad, néha fegyelmez, de a botja, amely megvigasztalja a bárányokat, azt is üzeni, hogy megvéd a ragadozó állatoktól, azok meggondolják, hogy közel jöjjenek-e, amikor látják, hogy mekkora botja van annak a pásztornak. Így kell érteni a 23. Zsoltárban azt a mondatot, hogy vessződ és botod, megvigasztal engem. Az ő vezetésével biztonságban lehetek. Mi a házasság? Isten ajándéka a kiteljesedéshez és a beteljesedéshez. Szép szójáték, de ezt most megnézzük közelebbről mind a kettőt. Kiteljesedéshez és beteljesedéshez Isten ajándéka a házasság. Kiteljesedéshez, így és Gyula szép verse, amit itt olvasunk, ennyi az egész vers. Nélküled, írja a feleségének, nélküled, mint az olló egy fele. Van árvább ennél? Suta a sorsom, hogy vágjak vele? Mit kezdenék, ha nem szeretnél? Szép, nem? Hát ilyen az olló. Fél ollóval csak szúrni lehet, de rendeltetésszerűen vágni nem. Én tudok egy másik hasonlatot is, csak az nem ennyire költői, a cipzár. Mi értelme van egy fél cipzárnak? A világon semmi értelme. Most volt a házasság hete, vasárnap fejeződött be, és hát Szabó Endre, aki a feleségével, Krisztinával együtt vállalta azt, hogy a házasság arca lesz, Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke, ő találta ki ezt a jelszót, hogy veled vagyok egész. Nélküled csak fél cipzár. És ide mi van írva? Értékes ajándékot ostobaság visszautasítani, különösen, ha az ajándékozó szeretetből a te javadra adja. Na ennek a fényében nézzük meg újra ezt, hogy a házasság Isten ajándéka a kiteljesedéshez és a beteljesedéshez. Úgyhogy egy kicsit idézzünk még ennél a gondolatnál a kiteljesedéshez. Kik ők? Ádám és Éva. Nem tudom, hogy így néztek-e ki. Lehet, hogy ha látnak ezt a képet, beperelnék a festőt, de talán nem teszik. De mit tanulhatunk az ő történetükből? Rendkívül sokat. De ami ma ide vág, az az, hogy Évában az van benne, ami Ádámból hiányzik. Mi hiányzik Ádámból? Egy oldalbordája. Na ez az oldalborda most, Éva, megvan az oldalborda. Eltűnt, de megvan, ott van Éva. Hát egy kicsit nagyobb lett, mint amikor még az oldalában volt, meg beszélni is tud, aztán lehet, hogy túl sokat is. Éva beszélő oldalborda. Minden esetre Ádámot kiegészíti ez az oldalborda. Ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk fölösleges lenne, írják Árpék, Dév és Audia Árp, a Ketten az úton című könyvükben, ez a könyv a házasságról szól, nem tudom, van-e itt, van itt a könyvasztalon, Bólogat István. És hát ide került az a Szabó Endre idézet, amit az előbb elhamarkodottan idéztem már. Hát, hogy veled vagyok egész. Lehet, hogy Szabó Endre erről lesz híres, hogy ezt mondta. Hát ez csak egyik része, hogy a kiteljesedés. A beteljesedés. Ez a másik. Annyit beszélnek mostanában az önmegvalósításról. Azaz, hogy beteljesüljön az ember életében, aki ő maga. Hát ez hogyan lehetséges? Ehhez is kell egy másik ember. A szeretet gyakorlása által valósul meg benned az az ember, akit Isten eltervezett. Egyedül soha nem fog. Ha egyedül maradsz, akkor nagy baj lesz. Miért? Nincs kit szeretned. Ha meg házasságot kötsz, akkor nem gond, hogy kit szeress. Jó, de olyan undok. Hát éppen azért szeresd, kezd el, és mosolyogni fog. Először csak kicsit. Aztán jobban, aztán legyél kitartó ebben. Hát Isten azért adta, mit mondtam, nagy lehetőség a házasság, nagy lehetőség a beteljesedéshez, anélkül nehezen valósul meg. Ha van társad, nem gond, hogy kit szeres, hogy kinek kutasd, kinek fedezd fel, és kinek törzsd be a szükségleteit. Olyan rossz dolog önmagunk körül forgolódni, nem? Ha nem látod a társadat, néz körül, ott lesz valahol. És megtalálhatod akkor is, amikor éppen nincs jelen. Nem a mobiltelefonra gondoltam, hanem inkább arra, hogy gondolhatsz rá akkor is, amikor éppen nem vagytok együtt. A leleményes asszonyok elérték már régebben is, a mobil előtt is, hogy a férjük ne maradjon magára, amikor elutazik. A szállodában kinyitotta a táskáját, elővette a tiszta inget, másnapra kihult belőle a cédula. Szeretlek. És ott a neve. Mármint az asszonynak a neve. Hát ide is velem jött. Mert ez csak egy ötlet. Én is mástól hallottam. És ki lehet találni még sok mindent. Az összetartozásunkat erősíteni. Együtt lenni. Jelen lenni akkor is, ha nem vagyunk ott. És megállapodunk arra, hogy abban az órában együtt fogunk imádkozni. Ő is, én is. Együtt. És akkor valami beteljesedik az életünkbe, amihez szükségünk van egy másik emberre, mégpedig egy házastársra. És ha együtt vagy, akkor se biztos, hogy vele vagy. Ha magadra koncentrálsz, akkor árva leszel. Sőt, meg se valósulsz. Az önmegvalósítás tulajdonképpen egy csapda. Az ember nem tudja magát megvalósítani. Körülbelül úgy tudja, hogy Münchhausen báró ki tudja húzni magát, saját hajánál fogva a mocsárból. Ahhoz egy másik ember kell. Szép sor József Attilától, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Igen, kell a másik ember, csak a társakkal együtt vagyok ember, mondta egy derék pszichológus. Ha van társad, akkor megvalósul benned Isten terve, ha a társadra gondolsz. A Biblia pont erre bíztat. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Legyen fontosabb számodra a másik. Ne azt kutasd, hogy neked mire van szükséged, azt ő ki fogja találni. Hát persze, te is érzed. De kutasd azt, hogy neki mire van szüksége, és akkor megtapasztalhatod Jézus mondásának a valóságát, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Aztán kapni is fogsz, és örülni fogsz neki. Persze, hogy kölcsönösen ajándékozzuk egymást, figyelemmel, szeretettel, odafigyeléssel a házasságban. Na most itt még valami. Kik ők, akiket itt látunk? Nem fontos a nevük. Egy jégtáncos házaspár. Tudtam a nevüket, magyar a lány, orosz a partnere, talán van, aki tudja. Hoffmann, Nóra? Nem biztos még. Teljesen lényegtelen. De nagyon jól példázza a jégtáncos pár a házasságot. Milyennek kell lenni. Mit tanít nekünk? Például azt, hogy végig kell futni a kürt. Nem szabad, közben nem szabad abba hagyni. Most már annyit pörögtem, most már abba hagyom. Vagy éppen emelni akar, de azt mondom, most inkább tegyél le. Mi a következménye az ilyen butaságnak? Az, hogy nagyot esünk. A jég ugyanis csúszik. Ez a tulajdonsága. És hát az életünk is ilyen. Amit elkezdtünk, ha elkezdtük a házastársi kapcsolatot, akkor folytassuk, vigyük tovább. És maximálisan bízunk el egymásba. Hát az a lány hogy engedheti meg, hogy ott pörgés közben a partnere fölemelje őt. Bízni kell abban, hogy nem fogja elejteni. Jó, hát gyakorolták egy csomót. Nyilván nem megy ez egyből, lehet, hogy közben estek is. A házasságban szoktunk esni. Hát szoktunk, néha elzúgunk. Akkor mi következik? Hát fölsegítjük egymást. Lehet, hogy mind a ketten elestünk. Hát akkor valahogy együtt tápaszkodunk akkor is. Kitartása és hűségre kötelezzük el magunkat, hogyha ilyen jégtáncra vállalkozunk. Mert nagyon sokat kell gyakorolni. És a házasságban ne gyakorolnánk. Hát nem megy az egyből. A szeretetet tanulni kell, írja Walter Nietzsche könyvének már a címe is, és a könyv is erről szól. Ez most reklám is. Nagyon jó könyv. Ott van a könyvasztalon. El kell kezdeni, és utána gyakorolni. Ha nem megy, újra kezdeni. És maradunk még a jégtánc hasonlatnál. A jó eredményhez sok és kitartó munkára van szükség, és még valamire be kell tartani az edző utasításait. Hol találjuk meg az edző utasításait? Például az Efézus 5-ben, Efézusi levél 5. fejezetében. Ilyen utasítások vannak benne, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat, aki önmagát adta érte. Hát ez kemény utasítás. De benne van az is, hogy ti asszonyok, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek. Férfiak számára ott van az is, hogy gondoskodjatok a feleségetekről, mint a saját testetekről. Az asszonyok számára ott van, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Hát nagyon jó utasítások vannak ott, mind az edzőtől, és hát nem biztos, hogy rögtön mind olyan jól esik. Na most ezek után föltetjük a kérdést, hogy mire jó a papír, a másik kérdés meg az lesz, hogy mire jó a szertartás. Az elején ezek a kérdések merültek fel. Mire jó a papír? Itt látjuk azt, hogy éppen valaki aláír. Igen, az elkötelezettség jele ez, amikor valaki aláír. Megnehezítjük a magunk számára a visszautat az elköteleződéssel. Az elkötelezettség kifejezésére kell a papír. Kell az, hogy hivatalos legyen, hogy nyilvános legyen. Természeti népeknél is meg lehet figyelni azt, hogy a házasság kötés nyilvánosan történik. Vonulnak egyik faluból a másikba, feltűnően, feltollazva, hangos zenével, mindenki láthatja, hogy ők vállalják egymást. Betelt a hely. Most már mások nem áhítozhatnak arra a férfira, vagy arra a nőre, mert ők kötöttek házasságot. Hát nálunk is van ez szép jelkép az elkötelezettséghez. Itt van ez az aranybilincs, ugye a karika gyűrű. Mit üzen? Foglalt. Mert ha valaki próbálkozik veled, akkor valahogy csak véletlenül mutasd meg a kezedet. Ott van. Foglalt vagyok. Ezt jelenti. És hát az elkötelezettség üzenet ez természetesen. És mire jó a szertartás? Ünne. Kár az ünnepeket kihagyni. Minden nagy vállalkozás előtt, hosszú utak előtt ünnepelni szoktak. Amikor elindul egy expedíció a déli sarkra, vagy a Himalájára, vagy akárhová, előtte ünnepelnek. Hát nálunk az a szokás, hogy kocintanak is. De a lényeg az, hogy ünnepelnek. Mert fontos az az út, amire elindulunk. Mit tett a hét vezér, a hét magyar törzs vezére, mielőtt elindult a Kárpát-medence felé a sereg? Vérszerződést kötöttek. Ugye belecsurgatták a vérüket edénybe. Ünnep volt. Ez is ünnep. Én nem javaslom, hogy ilyen pogány szertartást végezzünk. Itt nem erről van szó. Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagy eseménynek kell lenni. Meg kell ünnepelni. És hívő emberek házasságában meg különösen nagy a hangsúlya az ünnepben, hiszen jelen van maga mindenható Isten. Az Úr a tanúja annak, hogy szövetséget kötöttél ifjú korodban elvett feleségeddel. Ez egy javított fordítás, a legtöbb bibliafordítás nem egészen így hozza. Minden esetre nem annak a tanúja, hogy hűtlen lettél hozzá, erről is szó van ott, a Malakiás 2.14-ben, de már annak a tanúja, hogy megkötötted a szövetséget. És szeretném hangsúlyozni, hogy szövetség és nem szerződés. A szerződést meg lehet másítani, föl lehet bontani, a szövetséget megszegni lehet. És hát ez olyan nagy esemény, hogy ezt ünnepelni kell. Erre jó a szertartás. Isten előtt teszünk fogadalmat. Ő a tanunk, jó, vannak emberi tanuk is. Általában ketten. De a legfőbb tanú maga az Úr. Az ő színe előtt kötjük a szövetséget. Neki mondjuk el azt, például, hogy ezt a nőt, akinek most kezét fogom, szeretem. Itt a szeretet az elkötelezettség szeretete. Azt jelenti, hogy az ő javát fogom munkálni. Nem bevallom azt, hogy szeretem, hanem megfogadom, hogy szeretem. Hogy szeretni fogom. A másik oldalról ugyanúgy, akinek most a kezén vagyok, ezt a férfit, szeretem. Ebből az indítékból veszem feleségül, vagy megyek hozzá. Hát én legjobban a református eskü szöveget ismerem, mert azt hallottam legtöbbször. De tulajdonképpen minden egyházi esküvön lényegét tekintve az hangzik el, hogy elkötelezzük egymást egy hosszú útra, a házasság hosszú útjára, nyilvános ünnepet tartunk a hosszú út előtt. Mert Isten színe előtt kötött szövetségről van szó, és maga az Úr az, aki tanulja ennek. Azért jó ez, mert nehéz életszakaszokban erre visszaemlékezhetünk. Vannak, akik visszaemlékeznek az esküvön kapott igére. Hallottam már olyat is, lehet, hogy el fogják mondani az utolsó alkalommal egy kedves házaspár, akiknek közben romokba dőlt a házassága, de Isten megújította, hogy hitetlenül álltak ott a templomban, amikor egy igét hallottak, és most az az ige erősíti őket. Az a bibliai mondat, ami akkor ott elhangzott. Nagy ajándék ez, egy útra való, egy hosszú útra. A házasság hosszú útjára. Lehet, hogy sima lesz, lehet, hogy rögös lesz. Szerintem lesznek benne rögök is, meg simaságok is. Ezt majdnem biztosan tudom mondani előre, elég sok házaspárral sikerült már beszélgetni. Megismerem a saját házasságunkat is. De megéri. Mert Isten összekapcsol bennünket. Tulajdonképpen az Úrért éri meg. A legközelebbi alkalom lényegét már mondtam, arról lesz szó, hogy nem olyan a párom, mint amilyen volt, amikor házasságot kötöttünk, de nézzünk szembe ezzel a kérdéssel is, érdemes lesz. Most pedig köszönöm a figyelmet. Kérdésdoboz van hátul, Isten velünk viszontlátásra.